Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Imádkozzunk. Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket és akaratunkat, hogy letegyük elébed a mi életünket, mindazt, ami bennünk forog, mozog, ami megtöltene vágyjal, vagy megtöltene az emberi dolgokkal, nehézségekkel és küzdelemmel, és segíts rád figyelni, hogy igéd bejuthasson a szívünkbe, és ott jó gyümölcsöt teremjen, életet munkáljon. Megtapasztaltuk, Jézus Krisztus, hogy ez valóságos erő, és hálát adunk neked mind azért a jó tapasztalatért, amelyet ebből szerezhettünk, és amely az életünk gazdagsága és áldása lett. Bocsáss meg bűneinkért, figyelmetlenségünkért és haszontalanságainkért, téves gondolatainkért rólad, és vezess bennünket egyenes úton. Vigasztalj meg, hogy van nálad kegyelem és bűnbocsánat, és készülhetünk a te asztalodhoz pünkösd ünnepében. Kérünk, Szentlélek, jöjj közénk, és áldj meg minket. Úr Jézus Krisztus, amen. Most egy éneket szeretném, ha tanulnánk, vagy énekelnénk. A 210. Halleluja ének, vándor áll ajtód előtt, hívd be őt. Lehet, hogy van, aki ismeri már, ha ne talán volnának, akik nem, akkor Pál úr János testvérünk ezt segít most megismerni és megtanulni.
Vándor áll ajtód előtt, hívd be őt, halld minnyájosan könyörg, hívd be őt, Jézushoz kiesd kell, nyiss ajtót, még nem megy el, hívd be őt elkés. Hívd be őt.
Hát, ha csak ezt a sort tanultuk meg belőle, hogy hívd be őt, akkor már megtanultunk valamit, de ha a többit is, akkor annál gazdagabbak vagyunk. Szeretettel olvasom a gyülekezetnek az ígét, amelynek alapján szeretnék ma este bizonyságot tenni Jézus Krisztusról és az övéiről. Az íge az Ézsaiás próféta könyve 55. részének 10. és 11. versében van írva. Az Ézsaiás könyve 55. részének 10. és 11. versében ezek az ígék vannak a Bibliában. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot áld a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem.
Drága testvérek, szeretettel köszöntöm a testvéreket. Talán ma is föl lehetne tenni a kérdést, amit Tamás barátomnak föltettem, mikor tértél meg, és hát ha erre volnának, akik készek lennének válaszolni, de az is lehet, hogy van, aki egy kicsit visszább húzódna, és azt mondta, hogy, vagy azt mondaná, hogy hát ez egy támadás itt rajtunk, mit akar vajon itt ez a lelkipásztor ezzel. Halljuk ezt eleget a sajátjunktól és a többi testvérektől. És az is előfordulhat, hogy valaki azt mondaná, hogy hát Isten munkálkodik én bennem, és én érzem ezt, anélkül, hogy megtérésről beszélhetnék, vagy beszélnék. Mindig, minden egyes olyan alkalom, amikor Isten megszólít bennünket, arra irányul, hogy valamit elérjen, egy célt érjen el bennünk. Erről szól ez a mai ige. Nem tér vissza üresen az ő szava, hanem dolgozik. Nem azon múlik, aki beszél, még csak talán nem is azon, aki hallgatja, hanem azon a titokzatos, belső munkán, amit Isten igéje hordoz magában, mint képességet, hogy elvégzi az ő munkáját, és betölti az ő küldetését. Ezen a négy estén, amikor vállalkoztam erre, hogy szóljak közöttetek, úgy alakult ki az ő lelke folytán, remélem, a gondolatmenet, hogy az egyházról beszéljünk, arról a közösségről, amelyet Isten az ő szent lelke és igéje által az ő fiában, Jézus Krisztusban gyűjtve az egész emberi nemzetségből, igéje és szent lelke által, mint különlegesen elhívott és kiválasztott népet, amelynek mi is részesei lehetünk, ez az egyház. Ha ezt a szót halljuk mégis, hogy egyház, akkor nem mindig ez jut eszünkbe, hanem eszünkbe jutnak a templomok, az istentiszteletek, a gyülekezet, valamilyen formája a vallásos kegyességnek, amelynek mi is részesei vagyunk, és nem hagynánk el semmi pénzért, hiszen nekünk is szól a negyedik parancsolat, hogy szenteld meg azt a napot, és engedd meg, hogy Isten veled törődjön és foglalkozzon ezen. Ami látható ebből, ami megjegyezhető, fölírható, azt véljük az egyház életének, tevékenységének. Amit ebben az igében olvastunk, az egy kicsit más vélemény erről. Azt mondja az ige, hogy ahol Jézus Krisztus a szívben lakozást vesz és elkezd munkálkodni, az mindig gyümölcs termésért munkálkodik, átformálja, átalakítja azt a termőtalajt, amit a mi szívünk jelent, és ott dolgozva majd egyszer gyümölcsé és termésé válik az. Sőt, nem is akár hogyan válik gyümölcsé és termővé, hanem azt mondja az ige, hogy magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Túl is mutat csupán azon, hogy bennünk dolgozzon és gyümölcsöt teremjen a mi örömünkre, hanem már bevezet bennünket egy missziói munkába, hogy először az én szívembe termi meg a maga magjait, aztán engem is magvetővé formál, hogy tovább adjam, és ebből lehessen kenyere az éhezőnek. A magról beszél. A föld termékenységéről beszél. Bizonyára van itt ennek egy jó kapcsolata. Ha körülnézünk a világegyetemben, akkor találunk sok kietlen és lakatlan bolygót. Hát mondjuk a világegyetem az túlzás, odáig nem látunk, csak fényes pontokat, még különleges látó eszközökkel is. A naprendszernek a bolygóit valahogy meg tudjuk mégis figyelni, de ezek csak bolygók, nem saját fénnyel. A mi ismeretünk szerint itt a Föld az mindegyiknél másabb. Mitől másabb a Föld, mint a többi bolygó? Egyedül a Holdon járt ember, így a Holdról tudunk valamit, mert ott letette az ember a lábát ugye a Holdnak a porába, és magával vitt szkafanderben mindent, ami szükséges ahhoz, hogy ottan ő éljen. Ugye? Mert a Holdon ez nincs. Semmi nincs ebből. Ahhoz, hogy a Hold olyan lehessen, hogy ott élet támadhasson, ahhoz évezredeknek, talán millióknak egy egészen másfajta munkájára van szükség, hogy az Úristen kezébe vegye a Holdat, hogy körbe vegye vízzel, levegővel, aztán a Holdnak a talaját előhívja ebből a vízből, és rajta már a napfény és a Hold és a víz közös munkája folytán termékenyé vált talaj képződvén ott növényzet bukkanjon elő. Mi emberek ezt nem fogjuk tudni megcsinálni a Holddal. Talán egy picike részében esetleg előfordulhatna, hogy valamit tudunk tenni, de olyan nagy kilátás nincsen rá, ezért aztán nem látogatjuk olyan sűrűn a Holdat, és nem megyünk oda, hogy ott életteret teremtsünk magunknak, és ott építsük fel a következő évezrednek a szálláshelyét az ember számára. Nem, ilyen elképzelések csak vad álmokban voltak, ma már nincsenek. Puszta, kietlen, semmit érő. Szükség volna arra, hogy termékeny talajjá formálódjon. Az esővíz által. A Föld egy ilyen hely, ahol a víz által termékenyé van formálva a Föld. Isten keze, munkája, halljuk az igéből, és hisszük is bátran, mert ezt mi magunk sem tudnánk csinálni, a természet magától pedig csak azt tudja produkálni, ami ott a Holdon is van. Olyan sokkal másabbat nem. És érdekes, hogy ehhez hasonlítja Ézsaiás próféta Istennek a beszédét, Istennek az igéjét. Én ezt Jézus Krisztusra vezetném és igazítanám, mint ahogy Ézsaiás próféta minden igéjét Jézus Krisztusra lehet igazítani, mert ő első perctől az utolsóig Jézus Krisztusról beszél. Ha hallják ezt az olvasók és az ige hallgatók, ha nem, ott mindig Jézus Krisztusról van szó. Időnként ezt ki is mondja, akkor nagyon értjük a messiás ígéretekben. Időnként csak ilyen rejtetten mondja, mint ahogy itt is halljuk. Szóval arról van szó, hogy ott van egy ház, ahol Isten éltető, élő esője megöntözi az emberek szívének a talaját, és alkalmassá teszi, fogékonyá teszi arra, hogy ott támadjon élet, és az élet után legyen mag, és a mag után legyen gyümölcs, és utána ez folytatódjon tovább. De ahogyan év ezredek, milliók kellettek hozzá, hogy a Föld termőföldé legyen, nem megy ez egyik pillanatról a másikra, az ember szívében és életében sem. De fölfedezhetők jelei. Ezért hát én így fogalmaznám meg az egyház egyenlő, a Földön élő emberek közül, azzal a közösséggel, ahol Isten igéje a terméketlen, puszta emberi szíveket termőre fordítja, gyümölcstermővé teszi, sőt nem csak gyümölcstermővé teszi, hanem még ezt tovább is viszi, úgy meggazdagítja, hogy ebből áldás lesz, maga magvetőnek, és kenyér az éhezőnek. Még gyömrői lelkipásztor voltam, amikor egyszer megkeresett engem egy ember, akit nem ismertem, de azt kérte, hogy temessem el az édesanyját, aki a gyömrői öreg otthonban halt meg. És hát a beszélgetés közben azt is kifejtette, hogy hát nehogy aztán én meg akarjam őt téríteni a temetési igehirdetésben, úgyhogy inkább csak imádkozzak, vagy még az sem kell, hanem elég, hogyha a liturgiát elmondom, mert hát ő ateista és ő kommunista, és amikor erről elkezdtünk beszélni, mert nagyon meglepett és megütött engem, hogy ő ilyeneket kíván tőlem, mondom, akkor már itten valamit dolgozni kell, ha ez az ember már eleve elzárkózik. És akkor elkezdtünk beszélgetni, és a beszélgetésből származóan mondta azt, hogy hát ne gondoljam, hogy csak a templomba járók tartják meg a 10 parancsolatot. No, csak mondom. Hát tudja, hogy van 10 parancsolat. És akkor elkezdett venni, mert hát ő is azért nagyon figyel rá, hogy igazat mondjon, meg szeresse a szüleit, meg hogy ne öljön és védje az életet és a békét, akkor a békeharc ugye nagyon fontos volt. Mondom, jó, de még nem hallom az első 4 parancsolatból egyiket sem, mondom. Ez csak a második törvénykönyvet ismeri, vagy második táblát. Aztán kérdeztem tőle, hogy mit gondol, hogy miért működik ez a szívében, ha ez igaz. Miért? Hát ő gyermekkorában megtanulta a 10 parancsolatot. Tényleg. És az a 10 parancsolatot beépült a szívbe. Hát ez mégis valahonnan a Bibliából származik. Nem, de. Ezt nem a Lenin elvtárs tanította, vagy mondta, vagy Marx. Hát tényleg azt mondja. De hát ő ezt elhagyta, ő elfordult, mert ő nem hiszi, hogy van Isten, és egy. Hát mondom, milyen jó, hogy Istennek van olyan munkája, ami beépül az ember szívébe, gondolataiba, és még akkor is munkálkodik, amikor már én elfordultam, amikor nem akarom, amikor ellenkezem, de még mindig él az élő ige. Milyen csodálatos, gazdagságú ez a munka, amit Isten szent lelke így végez bennünk. Lehetne mondani akkor, hogy az egyház azoknak az embereknek a közössége, akinek a szívében dolgozik Isten ígéje valamely módon, akárhogyan is, de mégis dolgozik valahogy Istennek a lelke. Meghallott egy ígét, és az egyszer csak a szántóföldbe vetett maghoz hasonlóan, sok idő múlva elődugja a maga kicsin csíráját, aztán talán a gondok sem nyomják el, a kívánság és a bűn sem, a madarak sem kapkodják el, és észre sem veszi, már gyümölcs termővé változott. Hát nem érintetlen a mi magyar népünk azért, sok mindent hordozunk magunkban, a szívünkben, olyasmit is, amiről nem tudunk. Édesanyánk, édesapánk, nagyszüleink mondtak, tanítottak, vezettek, igazgattak bennünket különböző módon. És ez úgy ott van a mi szocializáltságunkban, emberré lételünkben. És közben szeretnénk igaz emberek lenni, jó dolgokat mivelni, olyan módon részt venni a magunk és a közéletében, hogy az másnak is gazdagságára legyen. De Jézus Krisztustól elfordulunk. Óvatossá kellene lennünk, mert azért arról is tudunk, hogy meg is lehet fordítani ezt a folyamatot. És ha az ember elidegenedik az Úristentől és az ő igéjétől, Jézus Krisztustól elszakad, úgy fog járni, vagy úgy jár, mint a tékozló fiú, aki messze földre távozott, és elpocsékolta azt a gazdagságot, amelyet magával vitt. Magával vitt rendkívüli értékű gazdagságot, és nem sok idő múlva semmivé vált, ez mind elpocsékolta azt. Talán nem mind. Mert volt hova nyúlni egy szerencsés pillanatban, egy nagyon szerencsétlen helyzetben, de ott még mindig dolgozott valaki az ő szívében, az édesatya szeretete. Azért mondtam ezt el, mert úgy gondolom, hogy nem hiába való Jézus Krisztusnak ez a gyűjtő munkája, amely itt vagy ott, templomban, igehirdetésben, bibliaórán, vagy otthoni csendben, magam nyomorúságában és átérzett tehetetlenségében, időnként talán még azt is érzem, hogy a bűneimnek következménye van, és ez egy ilyen lehetetlen helyzetet produkál, hogy nem eléggé igaz, amit mondok a legszeretettebb családtagjaimnak sem, hogy nem eléggé becsületes és tiszta az a gondolat, ami bennem mozdul, és szándék és akarat, és akkor kétségbe ejtő állapotot állapítok meg. Ha arra az egyházra nézünk, amelyik a társadalomban mint egyház szerepel, akkor ez egy látható egyház, amelyhez az oda tartozásunkat valamilyen formában kifejezzük, ismerjük ennek a különböző motivációit egészen biztosan. Ha az utcán jövünk, megyünk és megkérdezzük az embereket, akkor 100-ból 91 azt fogja mondani, hogy ő hisz Istenben. Ez van ma Magyarországon. De a 91, aki azt mondja, hogy ő hisz Istenben, már nem mind egységes ebben az Isten hitben. Ha megkérdezem, hogy de kicsoda az Isten, akkor egyik lábáról a másikra áll, hát valakinek csak kell lennie. És ez egy széles spektrum, aminek a másik végén ott van az, aki bizonyságot tesz arról, hogy Jézus Krisztus Isten fia, a megváltó, az én megváltóm, és én követem őt, és szeretem őt. Hát ha a 100-ból megnéznénk, hogy hányan mondanának egy ilyen választ, akkor már kérdés, hogy mi ott lennénk-e az ilyen választadók között. Egyáltalán, ha megkérdez bennünket, a gyermekünk, az unokánk, a testvérünk, beszélj nekem Istenről, hogy fogalmazzuk meg a mi hitünket nekik, amitől mi Jézus Krisztushoz tartozók vagyunk. Mit mondunk róla? Csak téblábolunk a gondolatban, hogy valakinek csak lenni kell. És talán eljutunk még olyan furcsa gondolatokhoz is, hogy mindegy, hogy Baál, vagy mindegy, hogy Jáve, ezért ez mégiscsak ugyanaz, nem de? És eljutunk ilyen őrült gondolatokhoz, hogy hát azért a Krisna, meg a Visnu, meg az Allah, meg az Úr Jézus Krisztus, ez azért mégis úgy egy kalapban van, és hát csak különböző módon találtak rá az emberek a maguk vallásosságában, hát nem. Az egyház az, ahol Jézus Krisztus kimentett bennünket abból a pusztaságból, terméketlenségből, idétlenségből, bűnből és gonoszságból, amiben belekeveredtünk, vagy belejutottunk, vagy beleestünk, akár a magunk, akár más hibájából, akár a magunk akaratából, akár akaratlanul. És Jézus Krisztus mentő munkája emel ki bennünket. Az az egyház, ahol ez a mentő munka kiemelt valakit, valakiket, és ők testvéri közösséget alkotnak. Nem csak a reformátusok. Bár a reformátusok az én szívemben jó helyen vannak. És talán nem csak az enyémben, hanem itten másokéban is. És vannak, akik közel vannak hozzánk, luteránus vagy baptista, metodista testvérek, talán katolikus emberek között is vannak, akik Jézus Krisztushoz tartozók. De hogy azt mondanánk, hogy mindenki, aki be van írva az anyakönyvbe, az egyház, ez nem így van. Az egyház ott kezdődik, ahol valaki szívét megérintette az az íge, amely Istentől származik, és ott elkezdett valamit munkálni, és ennek valamilyen gyümölcsét, eredményét előhozta az életben. Ezért hát meggondolandó én az egyházhoz tartozom. Nem attól tartozol az egyházhoz, hogy tudod az apostoli hitvallást. Nyilván mindnyájan egyetértünk ebben, talán. Nem attól tartozol az egyházhoz, hogy te kisgyermekkorodban megkereszteltettél. Attól már inkább, hogyha egy konfirmációi hitvallással őszintén Jézus Krisztushoz tartozónak vallottad magad egy egész gyülekezet előtt, és ezt otthon is így mondtad el a testvérednek, vagy a barátodnak. Ha van ilyen, nem tudom, hogy ez működik-e, hogy így van-e, hogy akik konfirmálnak, azok Krisztusról tesznek bizonyságot, akkor is, amikor a hétköznapi életüket élik. És válaszolnak annak a kérdésére, mégpedig Jézus Krisztusról szólva, aki őket megkérdezi. Szinte alig találni ilyen konfirmáltat, ilyen konfirmandust. Talán valahol még Isten speciálisabb munkája kell, hogy az ő életéhez elérjen. Hol vagyok én ebben? Magunkat szívesen helyezzük a legjobb helyzetbe. Ez egy egyszerű emberi, pszichés technológia, hogy az ember mindig a legszebb helyre képzeli magát, és mindig ott tudja magát, hogy én jól vagyok, én jó helyen vagyok, én egyházban vagyok, én Krisztusé vagyok, engem szeret az Isten. Mennyire vált termővé a te keresztjén hited és életed? Mi termet rajta? Mi terem rajta? Milyen gyümölcs sor jelentkezik? Megszégyenítő a türelmetlenség, a veszekedés, az ironikus gúny a másikon, az el nem fogadás. Megszégyenítő az ember sokféle hazugság, a csalása, a vallásosságban, mintha nem is hullott volna rám az áldott eső, hogy átalakítsa és termékenyé tegye az én szívemet. Talán kellene valamit tennem. Talán kellene valamit tennem. Nehogy kívül essek azon a gyűjtő munkán, amit Jézus Krisztus folytat itt, az idők kezdetétől az idők végéig. Nehogy ismeretlen legyek majd, amikor a 10 szűz példázatából tudjuk, hogy 5 szűz hiába kopogott ott az ajtón a végén, a lakodalmas háznál. Engedjetek be, megjöttünk mi is. Kik vagytok? Hát mi is együtt vártuk a vőlegényt a másik 5 szűzzel. Engedjetek be, már megjöttünk,
Van a lámpásunkban olaj, és lám még világít is.
Nem ismerünk titeket, mondták belülről.
De hát együtt jártunk, együtt beszélgettünk, együtt reménykedtünk, együtt hittünk. Mondom, nem ismerlek titeket.
Bizony, megijeszthet minket ez az ige. És talán meg kellene értenünk, hogy akkor vagyunk mi Jézus Krisztus egyházának a részei, ha nem elégszünk meg azzal, hogy jól érezzük magunkat az Isten tiszteleten, vagy az ige alkalmakon, hanem a mi szívünket kitárjuk, azelőtt az áldott eső előtt, amelyet Isten az ő szent lelke által Jézus Krisztusban és az ő igében nekünk ad és reánk pocsékol, hogy az ott gyümölcsé teremjen. Szeretetté, békességé, örömmé, szívességé, jósággá, hűséggé, mértékletességé, a lélek áldott gyümölcsévé. Úgy legyen. Mint már szó került róla, a médiában is dolgoztam, úgy véletlenül belecseppentem. Talán Jézus Krisztus akarta, hogy ezzel is kelljen foglalkoznom, én gondolom, hogy így van. Készítettünk néhány filmet is a gyermekmisszió vagy katekézis munkájában, és a Jó reggelt adj Istenem 1994-es egyik sorozata volt, amiben az apostoli hitvallásról készítettünk felvételt a Kunszentmiklósi középiskolánkban, református gimnáziumban, és közben hívő emberektől is kértünk bizonyságtételt, hogy mondják el az ő hitüket. És ezek között a hívő emberek között volt Pál úr Mária is, Jánosnak a nővére, Huga. Bocsánat, nem ismerem pontosan a családban való korokat. És Marika akkor egyetemi hallgató volt, és a bizonyságtételét ő is elmondta. És amikor Martinéres Lacival az anyagot vágtuk, akkor úgy gondoltuk, hogy hát nem kell ezt most a felvett anyaggal együtt félretenni, és csak az elkészített részeket, amiket belevágtunk a műsorba használni, hanem csináljunk egy önálló részt is két bizonyságtételből, és az egyik Marikájé volt. Úgyhogy ennek az egyik felét szeretném most a gyülekezetnek megmutatni. Nem a megmutatás érdekében, hanem a bizonyságtétel érdekében. Azt is lehetne, hogy valaki most fölállna és beszélne a hitéről, de engedjük meg ezt Marikának. Jó, tehát úgy kell gondolni rá, hogy ez 1994-ben volt, azóta már az ő életében is sok minden történt. Nézzük akkor.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szála alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Én vállalom azt, hogy nekem szükségem van kapaszkodóra. Vállalom azt, hogy én tehetetlen vagyok nélküle, és elismerem azt, hogy az én életem az nélküle értéktelen lenne. Le tudnék élni egy emberi mércével értékes életet. A végzettségemmel, a munkámmal, a családomban. De ez isteni mércével nem lenne elég. És én érzem azt, hogy nekem sem elég ez. Hanem én olyan életet szeretnék élni, amilyet Isten elképzelt nekem, és amilyet Isten ki tud hozni az én életemből.
Istenről beszéltél. Kicsoda Isten?
A hitvallásunk elején azt mondjuk, hogy Isten a világ teremtője. Isten az, aki alkotta az egész világot, és minket is. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében.
És honnan tudod azt, hogy ő a teremtő, és nem valaki más?
De ezt objektíven a Bibliából tudhatjuk meg, és ehhez kell még a hit, amivel ezt megragadhatjuk, amivel ez a sajátunká lesz. Ezt el kell hinni egyszerűen. Amellett, hogy elhiszem azt, amit a Biblia mond, amellett vannak olyan dolgok a természetben, én a természettudományokkal is foglalkozom, amik egyenesen arra mutatnak, hogy kell lenni a világnak egy teremtőjének, és a Bibliából tudhatjuk meg azt, hogy ez a teremtő egy személy, akivel kapcsolatba kerülhetünk, aki szeret minket. Az, hogy atyánknak ismerhetjük Istent, abban benne van az is, hogy örülhetünk annak, hogy ő alkotott minket, örülhetünk annak, hogy ő gondot visel rólunk. Ez egy biztonságérzetet is ad nekünk, és egy olyan biztonságérzetet, amiben benne van az is, hogy a jövőnket is ismeri. Minden döntésünket rábízhatjuk. Minden útunkat, mindent, amivel foglalkozni fogunk. Mindjárt szembe kerülünk, különösen a kamaszok, egy olyan korban szembe kerülünk azzal, hogy zavar minket, kimondottan idegesít minket az, mindaz, ami tőlünk függetlenül alakult úgy az életünkben, ahogy alakult. És hogyha ezt átéljük, akkor átéljük azt is, hogy szükségünk van egy olyan szerető atyára, aki ezen változtatni tud. Istenben nem egy távoli Istent ismerünk meg, hanem egy olyan valakit, aki közel jött hozzánk. És Isten maga jött közel hozzánk testben, Jézus Krisztusban, térben és időben, a történelemben, azért, hogy megismerhessük őt egész személyesen, és még egy célja volt ezzel, hogy megoldást adjon a mi legnagyobb problémánkra, a bűn kérdésére. És azért úgy született, és azért akkor is ott született, mert mindezzel terve volt, hogy megmutassa, hogy hajlandó közénk jönni az elrontott életű emberek közé. És azért nem királyként jött, azért nem dicsőségben jött ide, hogy ezzel is azt mutassa meg, hogy ő a legelveszettebb emberekkel vállal egy sorsot. Az, hogy ő Úr, abban mutatkozott meg, hogy meghalt, és utána feltámadt. Isten feltámasztotta őt, és ezzel megmutatta, hogy lehet újat kezdeni. Hogy nekünk lehet tiszta lappal indulni, és hogy ő hajlandó a mi életünkön is uralkodni. Azt is megmutatta, hogy neki objektív hatalma van a világ fölött és a halál fölött. De azért jött, hogy a megkínzottakat felemelje, a foglyokat szabadon bocsássa, hogy megoldást adjon az életünkre, és a többi szenvedést, a keresztény élettel együtt járó szenvedést pedig azért vállaljuk, mert Jézussal együtt vállaljuk ezt a szenvedést, és ebből már nincs szükségünk kiútra.
Jézus Krisztusnak volt kiútja a szenvedésből?
Az ő élete, az ő egész élete szenvedésekből állt, születésétől kezdve egészen a haláláig. ő tulajdonképpen azt a kiutat mutatta meg, amit ő is átélt. A halállal, az Istentől való teljes elszakítottsággal átélte a teljes, a szenvedésnek a legteljesebb mértékét, és ebből mutatta meg a kiutat, hogy Isten a hatalmából föltámasztotta őt a halálból. És ezt az utat készítette el számunkra is.
Van tehát gyógyulás minden szenvedésből?
Az, hogy Jézus feltámadta a halálból, ez számomra azt mutatja, hogy van kiút minden szenvedésből, van megoldás minden szenvedésre. Az, hogy ő meghalt és feltámadt, az azt jelenti számomra, hogy az utolsó szó az Istené, hogy nem a miénk az utolsó szó. Az, hogy fölment a mennyekbe, az pedig azt jelenti ezután, hogy az övé lett az a hatalom, amit Isten neki ajándékozott. Úgy folytatódik, hogy ül a mindenható Atya Istennek jobbján, és ott uralkodik. Isten neki adta a legnagyobb dicsőséget, és a legnagyobb uralmat a menny és a föld fölött.
Majd folytatása még következik. Talán nem baj, hogy ezt is láttuk. Imádkozzunk. Igen, Jézus Krisztus, a te életed szenvedés volt az első perctől kezdve, mert odaadtad magadat mi érettünk, bűneink helyett lettél bűnössé, hogy felvedd magadra a büntetést. Nem tudjuk, hogy milyen hálával tartozunk neked az életünkért, és hogy ezzel a te áldozatoddal úgy munkálkodsz bennünk, hogy átjárjon és megrendítsen, és átformáljon szándékainkban, akaratunkban, hogy legyünk mi is hozzád hasonlóak. Akarjunk azok lenni még, ha nem sikerül is. Jézus Krisztus, látod a szívünket ma este is, és amire a te szerető kezed rá érintett és tapintott bennünk, vidd azt jó véghez. És segíts meg bennünket, hogy kezdjünk újat, ahol újat kell kezdeni, és tagadjunk meg dolgokat, amiket meg kell tagadni. És engedjük a te lelkednek a munkáját bennünk, hogy mi is lehessünk része annak, hogy az áldott eső megtermékenyítve földet, magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Kérünk egyházadért, amerről szólt az ige és ige hirdetés. Légy áldott azért, amit végeztél benne, bennünk, és a láthatót is őrizd meg a te kegyelmedben. Kérünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus szeretete őrizzen bennünket, és munkálkodjon tovább egészen a jó gyümölcs termésig. Most énekkel fejezzük be a mai esténket, de közben hadd mondjam el azt is, hogy szeretettel várunk további estékre is mindenkit. A következő estéken is az egyházról lesz szó, folytatva az ígéket Ézsaiás prófétától fogjuk venni. S végezetre az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az ő ígéjében, Jézus Krisztusban. Amen. Áldás békességet kívánok.